Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor, a lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. február 19-én este 8:10 meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szakemberek állítják, hogy a magány önemésztő folyamatokat indít be. Az immun, a hormon és az idegrendszer lerombolásával járhat. Ezáltal lesz betegségkeltő, hiszen a szervezet így sokkal kevésbé ellenálló. Azok az emberek, akik nem bíznak senkiben, gyakran magányosak. A maguknak való emberek csak a szűk családban bíznak, vagy senkiben, aztán ha magukra maradnak, nem találnak utat a többi emberhez. Ma esti témánk társtalanul a társas világban. Meghívott Albert Ildikó pszichológus író, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió és a lélektükör mikrofonjai előtt. Szervusz Ildikó, köszönjük, hogy ideutaztál és hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, szervusz Tibor, és szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Örülök, hogy itt lehetek kétszeresen is, mert hát izgultam én, amikor megkaptam a meghívást, ezt be kell vallanom, hogy azért egy ilyen alkalom előtt izgulok egy picit, már nem szokott látszani rajtam, és nem hiszik el rólam. Most kétszeresen izgultam, mert szombaton elkaptak a vírusok. És akkor azok jöttek, és nekem harcolni kellett velük, aztán megharcoltam a harcomat, nem ment el a hangom, néha hatalmasakat prüsszögök, de itt azt is megbeszéltük, hogy valahogy majd kibekeljük a köhögést is, tehát akkor állok minden elébe, ha bakizok, akkor lesz, amire fognom ezek szerint, úgyhogy minden fog menni, reméljük. Na most komolyra fordítva a szót. Ezzel a beköszöntővel én már is ízelítőt adtam abból, hogy mennyire huncutak vagyunk mi pszichológusok, mert tulajdonképpen ez egy módszer, amit ajánlok minden hallgatónak, aki izgul, aki valamiért feszül, aki szorong. Ha bevallja azt, ami vele történik, bevallja azt, hogy ő szorong, vagy bevallja azt a bűnt, amiért ő izgul, akkor azonnal megszűnik a feszültség és a szorongás. De most én ezt tanultuk, ugye a beszédhibáját végül így tudta kijavítani. Ez egy remek módszer, hogy ha bevallom, hogy mitől félek, azzal megszűnik a félelmem, hisz ennél rosszabb már nem történhetik velem. Ráadásul ez most kétszeresen jó, mert nem csak, hogy bevallottam, van kifogásom is. Tehát tudok hárítani, beteg voltam, azért nem csináltam jól valamit.
Köszönjük a bejelentkezésed, hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk a műsort. Elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei, SMS üzenőfala 0740-274-165, és a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten, de Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör Nagy Bodó Tibor. Ildikó, ismételten ma esti témánk tehát társtalanul a társas világban, de mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, én azt mondom, hogy megint kezdjünk mindent a legelején, mondjuk el mindazt, amit Albert Ildikóról tudni kell, vagyis az érdekel, hogy hol kezdődik a te történeted, és azt hiszem, hogy itt most elég sok mindenről kell beszélni.
Ez így van, és köszönöm a kérdést, mert tudod, én Alapjában véve szeretek beszélni, de a szakmámból, a hivatásomból kifolyólag én keveset beszélek, mert néha egy-egy kérdést, ha fölteszek, és nekem mások mondanak állandóan, mások beszélnek. Volt egy olyan édes történetem, volt egy ilyen kliensem, hogy egyszer közbe akartam szólni, mikor már nem tudom, én 30 percen mondott, és akkor azt mondta, ez magánrendelésbe, hogy maga hallgasson, én azért fizetem. Na erről ennyit, úgyhogy ezek után jó, hogy én beszélhetek, és hogy magamról beszélhetek. Nagyon előről kellene kezdenem, de hát nem megyek annyira részletekben. Szászregenben születtem, 74-ben érettségiztem ugyanott. Abban az évben felvételiztem lélektanra, a Báves-Bolyai Tudomány Egyetemre, Kolozsvárra. Sikerült is bejutnom. Amit most mondok, az tulajdonképpen történelem és tudománytörténet is, azért mondok bizonyos adatokat, amit lehet, hogy nem közismertek. Ez az volt az első olyan év, amikor csak lélektanra lehetett felvételizni, gyógypedagógiára nem. Tehát én bejutottam a tiszta lélektanra, de kiderült, hogy gyógypedagógusi képesítést is fogunk kapni. Amikor másodévesek lettünk, következő évben nem lett pedagógiára felvételi, megszüntették, és akkor minket pedagógusokká is képeztek. Aztán 77-ben, amikor elvégeztük a harmad évet, akkor megszüntették a lélektant egy tolvonással, és egy év alatt átképeztek minket filozófia történelem szakosokká, ezt is írták a diplománkra. Na, hogy azért mi minden érdekesség volt így menet közben, kihelyeztek gyógypedagógusnak ezek után Moldvába, tehát kisegítő iskolába dolgoztam 5 éven keresztül, 1 évet gyógypedagógusként, 4 évet pedig logopédusként. Mindezt nagyon-nagyon jól tudtam kamatoztatni aztán később. Onnan kerültem iparba. Ja, igen, még egy érdekesség, a kornak az érdekessége. Gyógypedagógusként dolgoztam, nem volt pszichológia, de 3 év után abban az időben még volt az a bizonyos véglegesítő vizsga, tehát ahhoz, hogy megmaradjon az állás. Ott lélektanból tudtam vizsgázni Bukarestbe. Jó, onnan jött az ipar, Csíkszeredában 83-ban. 2,5 évet dolgoztam traktorgyárnál, munkapszichológusként, és akkor 86 május 1-től kerültem az egészségügybe, ami tulajdonképpen nekem mindig az eredeti célom volt, hogy én klinikus legyek, tehát klinikai pszichológiát szerettem volna mindig művelni, ez összejött, tehát most már összesen 32 éve ezzel foglalkozom. Mivel nagyon sokat hallgattam, mint mondtam, és legtöbbet hallgatom most is az embereket, akkor eljött egyszer az az idő, amikor előbb fölbosszankodtam azon, hogy mennyire nincs pszichológiai kultúra nálunk. Akkor írtam meg az első könyvemet, a Mindennapi Lelkünket. Utána meg hát nem mondhatom már senkinek, elmondom, hát mindenkinek jött egy csomó ilyen dolog a szakmában. Tehát amikről nem lehet beszélni, de valahol el kell mondani, és akkor úgy kezdtem megírni a többi könyvemet, az önpusztításról, a léleképítésről, aztán az utazásaimról, nagy utazó vagyok, és végül az utolsó kötetem az egy szép irodalmi szösszenetek, miniesszék, tárcák, meg ilyenből állt össze. 32 éve tehát klinikai pszichológusként dolgozom, klinikai főpszichológus, magyar nyelvterületen ezt így nem használják, de itthon a román elnevezés az így fordítandó csíkszeredai kórháznál az elmegyógyászaton, és persze magánrendelésem is van.
Ildikó, sok helyen el kell mondani, sőt, mi több, el kell magyarázni azt, hogy mivel is foglalkozik a klinikai pszichológus, kérjük, hogy ezt röviden mondd el nekünk.
Igen, ez tényleg nagyon fontos kérdés, erről megint eszembe jut egy édes történet. Tudod, lehet ez már korfuggó, eljön egy olyan kor, amikor az embernek már mindenről még valami eszébe jut, de ez pont ide tartozik, amikor én az egészségügybe kerültem, tehát 86-ról beszélünk, akkor volt egy nagyon kedves ideggyógyász kollégám, főként a járóbeteg rendelésbe vettem, akkor részt kevesebbet dolgoztam az elején az osztályon, és a elmegyógyászat vezetője akkor egy bizonyos Veres doktor volt, és volt egy ideggyógyász kollega, többek között egymás mellett volt a rendelőnk, és rá néhány napra, hogy ott megismerkedtünk, és hogy én ott dolgoztam, megállít, és azt mondja nekem, hogy hallgasson ide, most kell kérdeznem magától valamit, mondja meg nekem, mi a különbség maga és Veres Berci között, azaz az elmegyógyász között. Na hát azóta én tudom, hogy ezt állandóan meg kell magyarázni, hogy mi a különbség a klinikai pszichológus és az elmegyógyász a pszichiáter között, mert itt jön a nagy tévedés, még a magyarázat után is jön. Sokan szoktak tévedni a legegyszerűbb különbség, de ez, hogy is mondjam, ezt a piacon kell elmondani, nem mikrofon előtt, de ezt szokták megjegyezni az emberek. Az elmegyógyász, ugye elmebetegségekkel foglalkozik, és gyógyszereket ír fel, azzal gyógyít. A klinikai pszichológus szintén elmebetegségekkel foglalkozik, csak nem ír fel gyógyszert, hanem pszichoterápiával, azaz beszélgetéssel gyógyít. Ez egy nagyon, nagyon vulgáris különbségtétel, igazándiból arról van szó, hogy a klinikai pszichológus az tényleg diagnosztizál, ki tudja mutatni konkrét eszközökkel, csak nekünk vannak olyan eszközeink, amikkel hát bizonyos értelemben és bizonyos pontossággal, számszerűen is ki tudunk fejezni bizonyos jelenségeket. Valóban beszéddel segítünk a klienseken, vagy adott pillanatban a pacienseken, azon kívül, tehát, hogy diagnózist pontosítunk, mi foglalkozunk többet azzal, hogy mi az úgymond normális, nem szeretem a kifejezést, illetve mi az, ami patológiás, és nyilván, hogy mi vagyunk azok, akik próbálunk adott pillanatban egy jól felvett anamnézissel is nagyon sokat segíteni.
Mielőtt tényleg a ma esti témánk térnénk. Én megkérdem még azt is, hogy mivel foglalkozik az igazságügyi elmeszakértő?
Jaj, igen, igazad van, na látod, kifelejtettem egy dolgot a pályámból, igyekeztem rövid lenni, hogy maradjon időnk másra is. Tehát klinikai pszichológusként és az egészségügyben dolgozva, kerültem először kapcsolatba bizonyos bizottságokkal és bizonyos szakterületekkel. Az egyik az igazságügyi elmeszakértői bizottság, amelynek szinte első pillanattól, ahogy a kórházhoz kerültem, a tagja is lettem. Nek megint egy nagyon szép és tényleg egy nagyon szép története van, ami nagyon hosszú, tehát most nem fogom elmondani, de én voltam az első a kórháznál, voltak előttem pszichológusok, de hogy én voltam az első, akiről úgy gondolták, hogy betesznek ebbe a bizottságba. Én erre nagyon büszke vagyok. Azóta tagja vagyok, ez döntőképesség megállapítás elsősorban, és nyilván, hogy van benne elmegyógyász, van benne a klinikai szakpszichológus, és a szakorvos, aki igazságügyi orvos szakértő. Tehát ez egy külön ág. Nagyon izgalmas. Tehát nagyon izgalmas, mert gyilkosokkal találkozunk, ilyen-olyan jogi ficamokkal találkozunk, amikor utólag próbálnak zsonglőrködni papírokkal. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas területe ez a munkámnak. És ugyanakkor benne vagyok még a fogyatékosságot megállapító megyei komisszióban is. Itt most megint azért mondom el és hívom fel a figyelmet, hogy 1992-től létezik ez a bizottság, és létezik törvény, amivel besorolják a különböző fogyatékossággal élőket, illetve most már sok időskori betegséget is, amit fogyatékosságnak vesznek. Ezt azért hangsúlyozom, ha már itt vagyok a rádió mikrofonja előtt, mert én még találkozom most is diplomás emberekkel, kérem. Nem tudják, hogy létezik, hogy nekik van ilyen joguk. Hát abban is ott vagyok, és ott is, hát az egy külön terület, igen. Nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hát az megint az életnek egy olyan szegmense, amivel ott találkozom, amivel az általában nem szembesülnek az emberek. Mint ahogy Moldvában is abban az 5 évben, most visszatérek, ha már megnyitottad ezt a zsilipet bennem, ott meg először találkoztam azzal nagyon konkrétan, hogy a társadalom mennyire befolyásolja az intelligencia fejlődést, hogy mi történik meg, hát a csángosság kérdésével, tehát az egy külön élmény volt ilyen szempontból is. Az pedig, hogy ennyi bizottságban, meg ennyi helyen dolgozom, biztosítja azt, hogy egy nagyon-nagyon, hát azt mondanám, hogy ilyen sajátos rálátásom legyen a valóságra. És pszichológusként is, hogy sok mindent talán másként lássak. Tehát nem csak azért, mert pszichológus vagyok, hanem azért, mert olyasmikkel találkozom, hogy kicsit másként lássam a világot, mint mondjuk a nagy átlag.
Ildikó, ma esti témánk tehát társtalanul a társas világban. Ez tehát a Lélektükör mostani alapgondolata. Sajnálom, hogy elvesztettünk perceket, illetve nem is sajnálom, mert ez kellett, de most már tényleg a lényegre térünk olyan formába, hogy így egyből megkérdem tőled azt, hogy milyen világban élünk.
Hát nagyon magas labdát dobtál fel ezzel a kérdéssel. Nekem az a véleményem, hogy több órát lehetne erről beszélni, külön műsor kéne erről szervezni. Én nagyon szeretem különben a témát, hogy milyen világban élünk. Én egy éven keresztül a Hargita népében írtam erről, minden héten volt egy sorozatom Kórképek és Kórképek címmel, most kötet is lesz belőle. Hát annak a bevezetője az tulajdonképpen ezt összefoglalja, hogy milyen világban élünk, de az összes többi rész igazándiból erről szólt, illetve arról, hogy aztán milyen kórképek a jellemzők. Furcsa világban élünk. Ezt főként azt érzi igazán, aki már így többet élt, mint például én is. És a másik, amikor beszélünk róla, azért tisztázzuk, hogy van egy világ, amiben élünk, ami a világ. Ez a földgolyóbb is, és az a világ, ami van, és ez főként a nyugati világnak a gondolatiságát jelenti. Aztán van a kelet-európai világ ezen belül, van Erdély és van Székelyföld, és gondolatilag is, tehát a korszellem szempontjából is ezek másként nyilvánulnak meg, és a világunk egy kicsit más. Ellentmondásos a világunk. Én mondanám azt újra, hogy ez már szkizoid világ. Mondták régebb is a társadalmunkra, volt már depresszió, szkizoid, most az az érzésem, hogy megint az, és egy kicsit anarchikus is. Olyan érdekesen átfogalmazunk mindent, és ezzel nagyon sok bajt okozunk. Ma már nem beszélünk ideológiáról, hanem korszellemről beszélünk. És van egy fantasztikus eszköz a kezünkben, a média, ami annyira gyors, hogy bár pillanatokon belül bárhova, bármilyen információt eljuttat, és igazándiból azt juttatnak el, amit akarnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes lehetőség bárkinek, neked is, nekem is, na meg nyilván azoknak, akik korszellemmel foglalkoznak, és bizonyos gondolatokat próbálnak terjeszteni. Átláthatatlan világban élünk, annak ellenére, hogy állandóan a transzparenciáról beszélünk, mint cél. Azt mondjuk, hogy tudás alapú társadalomban élünk, hát mintha élhetnénk másba, de igazándiból a tudás ma már nem érték. Tele vagyunk diplomákkal, vagy diplomás emberekkel, akiknek nincs valódi tudásuk, nincsenek szakemberünk, nincsenek szakembereink. Állandóan véleményeket mondunk, anélkül, hogy reális ismereteink lennének. Tanácsokat osztogatunk, anélkül, hogy meg tudnánk oldani a saját gubancaikat. Követeljük a szabadságunkat, állandóan szabadok akarunk lenni, mert ezt is megtanultuk, és nem tudjuk, hogy mi a szabadság, nem tudjuk meghatározni, és nem vagyunk igazándiból azok, mert nem tudjuk, hogy mit keresünk. Vélt vagy valós jogainkat követeljük, de igazándiból nem tudjuk, hogy mit akarunk, nem ismerjük a saját jogainkat. Bepánikolunk, hogy dobog a szívünk, de nem veszük észre, mikor beteg a szomszédunk. Állandóan azt hirdetjük, hogy szeretlek, de közben elfelejtettünk szeretni. Hát kötőszóként használjuk a trágárságokat, erről sokat beszéltünk már mindenfele, de nem beszélünk rendesen például a szexről. Önsegítő könyvek vannak mindenfele, de nem elfelejtjük gyermekeinket nevelni. önérvényesítők lettünk, de nem tudjuk, hogy mik akarunk lenni, miközben nincsenek valós terveink, követelőzünk, de nem tudjuk, hogy mit akarunk, elégedetlenkedünk, de nem tudjuk, hogy mi elégítene ki. Ostorozzuk az előítéleteket, és teljesen bebörtönöznek minket. Elvesztettük a hitünket, és közben hiszékenyekké váltunk. Mindenki mindenhez ért, senki sem tud semmit igazán. Elméleteket gyártunk, és közben alapfogalmakat nem ismerünk, és egyre nehezebb eldönteni, hogy mi a látszat és mi a valóság, és talán ez az egyik legnagyobb gond. Atomizálódott a társadalmunk, mert ide kell végül eljutnunk, atomizálódott, végül is egyénekre bontottuk, ezzel a sok mindennel, amit én eddig felsoroltam. Elszigetelt emberekké váltunk, a közösségi lét az ma már nem érték, annak ellenére, hogy mindegyre arról beszélnek, emberek vagyunk, milyen fontos, nem tudjuk meghatározni, hogy ki az ember közben. De szétesett a társadalom egyénekre, tehát atomizált társadalomról beszélünk, ezt hivatalosan is így mondják, és közben próbálunk ilyen csapatépítő tréningeket szervezni, hogy hát, ha összehozzuk az embereket. De hát az egocentrikus gondolkodásunk erősebb. És végül, ami a legfontosabb, hozzánk is begyűrűzött, hogy fogyasztói világban élünk. Minden megvásárolható, és minden eldobható. Az ember is, az érzések is, a társ is, és így tovább. És hol jön a legnagyobb ellentmondás a mi témánk szempontjából, hogy miközben egy ilyen világban élünk, biológiailag, genetikailag, egész másra vagyunk kódolva. Valamelyik adásban már hallottam, valaki említette, hogy van egy ilyen tudományág, hogy etológia, ez az állati viselkedést jelenti, Konrad Lorenz alapította, Nobel-díjat kapott érte, nagyon sok mindent magunkról is azóta tudunk, és onnan tudjuk többek között azt is, hogy tényleg nyájösztő, az ott van bennünk. Tehát társas létre vagyunk kódolva. Szükségünk van a csoportra ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hogy biztonságban érezzük magunkat. Ezért van a konformizmus, ezért van bennünk a megfelelni akarás. Ezek mind genetikailag kódoltak bennünk. Tehát ilyen értelemben vagyunk társas lények.
Köszönjük Albert Ildikó pszichológusnak az eddigi válaszokat, most rövid zene következik, a beszélgetést azonban hamarosan folytatjuk.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ezt tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál. Magamat ringatom, még ő landol egy almafán. Az Isten kertjében alma volt én halál. Vágtak még tovább veled az éjben, az álmok foltos indián lován. Egy páltos szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokol. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükrő, Szent János bogara, fényében tündököl.
Folytatjuk a beszélgetést. A ma esti lélektükör meghívottja Albert Ildikó, pszichológus, író. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0740-274-165. Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, lélektükör, Nagybodó Tibor. Ildikó, beszéljünk most arról, próbáljuk megfogalmazni azt, hogy voltaképp mi is a magány?
Megpróbáljuk. Előre bocsájtok egy gondolatot, mert ezért szoktak kritizálni minket, pszichológusokat. Én meg fogom határozni ezt a kifejezést, több oldalról is körüljárjuk, de nálunk igen gyakori az, hogy lehet, hogy úgy is érthetjük, hogy úgy vehetjük. Tehát igazándiból, amikor lélektanról beszélünk, akkor mindig van egy bizonytalansági faktor. Tehát ezt most így gondoljuk, illetve bizonyos esetekben ez így van, de hogy 100%-osan kijelenteni, hogy ez mindig így történik, vagy hogy ez egy olyan meghatározás, hogy ezt aztán soha senki nem fogja megcáfolni, ilyet mi nem igazán szoktunk mondani, mert hogy hát az emberekről szóló tudományban nem igazán lehet ilyet, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Ami a magányt illeti, azt hiszem, hogy egy viszonylag ismert fogalom. Elég sokan megismerik, mert érzik. Mert a magány az egy érzés. A legegyszerűbb elmondani azt, hogy mi nem magány. Az egyedüllét az önmagában nem magány. De ha valaki egyedül érzi magát, ezt már mondhatnánk azt, hogy a magánynak a meghatározása. Tehát magányos vagyok akkor, amikor egyedül érzem magam. Magányos vagyok akkor, amikor üresnek, kirekesztetnek, illetve kapcsolatok nélkülinek esetleg, és talán ez a legfájdalmasabb, társtalannak érzem magam. Esetleg, vagy hát szinte mindig ez is benne van. Tehát tulajdonképpen a magány, ez az érzés, ez a legtöbbször rossznak tartott érzés. Na azért szeretném pontosítani, hogy önmagában a magány az nem jó és nem rossz. Mindig az dönti el, hogy minek érzékelem, hogy mire vágyom. Tehát, ha szükségem lenne a kapcsolatokra, szükségem van arra, hogy legyen mellettem valaki, szükségem van arra, hogy érzelmi válaszokat kapjak, és hogy jó magam is érzelmeket adjak, akkor nagyon rossznak élhetem meg a magányt. Ellenkező esetben azonban, amikor már nagyon sok minden összegyűlt a fejembe, és el tudok vonulni, és esetleg alkotni akarok, vagy valami nagyon fontos elfoglaltságom van, akkor a magány, az, hogy most senkihez nem tartozom, semmivel nem foglalkozom, az lehet egy nagyon-nagyon jó érzés. És most nem tudom itt elszalasztani azt a lehetőséget, hogy én imádom az irodalmat, és hogy akkor ne csak én mondjam el azt, hogy mi a magány. A legcsodálatosabban azt a magyar költészetben írták meg, hogy mi a magány. Hát akkor nem én kellett volna mondjak. Hagyjuk Adit. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces, messze fény. Lidérces, messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié. Ennél szebben és ennél többet a magányról senki el nem tud mondani. És itt még egy zárójel, ha már elmondtam ezt a verset, hogy én azt hiszem, hogy irodalomból, most aztán lehet rólam csúnyákat gondolni, irodalomból lehet, hogy többet tanultam, mint lélektanból. Lélektant. Ez egy nagyon érdekes jelenség. De hát körülbelül ennyi a magáiról. Van ennek sok próbája, sok formája is, van ennek beteges formája is, de lehet, hogy arra majd esetleg kitérünk részletesebben kicsit később.
Térjünk már most rá olyan, olyan formába, hogy áruld el nekünk azt, hogy mi például a magány okozója, és hogyan alakul ki a magány?
Igen, hát ez nagyon jó kérdés. Két nagy csoportot tudunk megkülönböztetni az okok közül. Természetesen van a belső ok, a személyből eredő, a személyiségből eredő okok, és vannak külső okok, tehát a körülmények, a feltételek által hozott okok. A belső okok közül az első, amit ma megint nem illik kimondani, hát itt nem véletlenül utaltam én a mainstreamre, az a másság. A szó legjobb értelembe vett másság. Tehát aki eltér az átlagtól, a gyerekek már, tehát gyerekkorban, aki egy kicsit más, egy kicsit nem olyan, mint a többi, mert szebben beszél, mert inkább olvas, mert nem tudom én mit csinál. Tehát az már szenvedettől, de ez bármikor, bármilyen körülmények között ez az egyik ok arra, hogy kirekesztetté és magányossá váljon az egyén. Az alkalmazkodó képesség problémái hát a mássággal is együtt szoktak járni, de ez is okozza. És nyilván Hogy leginkább szokták mondani, én nem vagyok meggyőződve, hogy így van, az a kommunikációs készsége az egyénnek az, ami igen gyakran kiválthatja azt, hogy magányossá váljon. Nem tud jól közeledni, és nem tudja jól fogadni a közeledéseket. Nem rangsorolnám én, hogy melyik ok fontosabb, vagy melyik az elsődleges. Azt hiszem, hogy az összes együtt, vagy valamelyik jelenik meg erőteljesebben, tehát az arányok különbözőek. Külső tényező is nagyon sok van. Nem mindegy, hogy egy egyén, egy bizonyos személyiség milyen környezetben létezik. Tehát ez önmagában lehet egy olyan ellentmondás, hogy az egyén és a környezete között. Ez megint lehet születésétől fogva, de lehet, megjelenhet bármikor az életbe, amikor nem tudnak kijönni az egyén és a környezete. A környezete az a szűkebb, de tágabb környezetre is gondolok. Akkor nagyon-nagyon fontos az, amikor környezetet vált az egyén, és ott megint automatikusan ott marad. Hát az utóbbi időben ezt ismerünk erről eleget, hogy elmennek, elhagyják az országot, nem ismerik a nyelvet, automatikusan magányra vannak utalva az emberek. Amikor van valakinek társa, de elhagyja, vagy amikor meghal, akkor legtöbbször automatikusan, legalább egy rövid periódusban magányossá válik, van, amikor ez aztán rögzül, és hosszú távon is az lesz. És természetesen lehet önmagában a társadalom hibás, meg azok az eszközök, amiket most használunk, hogy egy picit magányossá tesznek mindenkit, miközben azt hisszük, hogy állandóan kapcsolatokat teremtünk. Hát ezek eléggé felszínesek, néha nem valódiak, de ez megint egy külön nagy téma lenne, hogy a virtuális kapcsolatok mondjuk mennyire oldják, vagy mennyire tudnak magányossá tenni, vagy hogy feloldani a magányt.
Következő kérdésem az, hogy szerinted mi a magány ellentéte?
Jó kérdés. Hát most megfogtál.
Nem gond, mert...
Igen.
Nem gond, mert ezután akartam azt kérdezni, hogy mi a magány ellentéte, mert nem mondhatjuk ugye azt, hogy egyértelműen a boldogság, mert ismerünk olyan embert, aki úgymond boldog, de mégis valahol magányos. És akkor következzen az a kérdésem, hogy ha ezt már körülbelül el tudjuk képzelni, hogy igen, van-e összefüggés a magány és a boldogság között?
Igen, ez nagyon jó kérdés, mint ahogy az előző kérdés is, és nagyon jó volt, és tudd meg, hogy elgondolkoztattál, aztán majd egyszer fogok, megpróbálok válaszolni rá. Én nem hiszem, hogy a magányosság, a magány érzetnek az ellentéte az a boldogság érzet. Ez egyszer tény, hogy van összefüggés a kettő között. Nézd, nekem az a véleményem, hogy itt is csak annyit mondhatunk, mint bármiről a lélekben, és következésképp a lélektanban is, hogy a lélekben minden mindennel összefügg. Tehát akkor valahol össze kell függnie a magánynak és a boldogságnak, de talán inkább a magánynak és a boldogtalanságnak van, ha már akarunk ilyen közvetlen összefüggést találni, akkor inkább van a magánynak, tehát hamarabb a boldogtalansággal függ össze, mint a boldogsággal, de ilyen egyenes összefüggés nem hiszem, hogy van közöttük.
Ildikó, az, hogy az emberek nem szeretnek egyedül lenni, az igen, akár csecsemőkorig is visszavezethető, és köztudott, hogy kutatók állítják, hogy már az egészen kis gyermekeknél is úgynevezett szeparációs szorongás alakulhat ki, ha a biztonságot jelentő szülő nincs a közelében.
Igen, ez egy nagyon érdekes jelenség, mindenki megfigyelheti, akinek gyereke van. Magyarázatot az félig meddig, azt is tudjuk, de hát a csecsemőkről azért elég nehéz tőlük megkérdezni, és megtudni pontosan, hogy mi történik velük. Tény az, hogy a csecsemő az elején az nem, tehát nem tud elkülönülni, vagy nincs elkülönülve a környezettől és az anyától, tehát pszichésen. És a gyerek az még sokáig nem különül el, gondoljunk csak arra, hogy ha valamit el akar érni, akkor megfogja a szülő kezét, és azt viszi oda, ahova ő el akar érni, mert ő nem ér el. A 6-8 hónapos kor körül kezdődik ez, hogy úgy tűnik, hogy a gyerek valamennyire levált a környezetéről, és kezdi észrevenni azt valóban, hogy az édesanyja elmegy, tehát a látóköréből kimegy, és akkor elkezd nyugtalan lenni. Van egy módszer különben, hogy beszéljen hozzá, és akkor megnyugszik, mert hallja az ismerős hangot. Ez körülbelül 2 éves korig ezt meg lehet figyelni. Tulajdonképpen a gyereknek ez a leválási periódusa, és 2 éves korra vál le, tehát ebből a duálunióba, ahogy nevezzük az anya-gyerek duálunió, 2 éves korára aztán leválik, és megszűnik ez a szorongás, hogy végre tudomásul veszi, hogy ő is egy független lény, és biztonságban érzi magát az anya nélkül is, mert igazándiból itt erről beszélünk, hogy a bizonytalanság érzetét éli meg, amikor ő rájön, hogy más, mint az anya, és hogy az anya el is tűnhet, hogy erről van szó. Sokaknál ez nagyon hosszan megmaradt.
Ha már csecsemő, akkor elmondhatjuk azt is, hogy ezek szerint bárki, és bármilyen életszakaszban, vagy életszakaszában, akár, tehát magányossá válhat.
Igen, végül is ez egy az egyben így van. Senki sem védett. Senki nem védett, és semmilyen korban nem védett a magányosságtól, vagy attól, hogy ő magányossá váljon. Rátörhet ezer okból nagyjából, amit említettem, hogy elmegy, vagy elmennek a körülötte lévő emberek, vagy ha ő olyan új környezetbe kerül, ahol nem képes már merevebb, és nem képes kapcsolatokat teremteni, elmegy a társ, valamiért elszegényedik, elszigetelődik, tehát vannak ilyen külső okok is, ami aztán a belső elszigetelődéshez vezet. De van egy jó hírem. Én azt hiszem, hogy a magányossá válás is összefüggésbe hozható a megküzdési képességünkkel. Az a bizonyos coping, amit szoktunk ilyen szép angolosan emlegetni, magyarul megküzdés, tehát az a képességünk, hogy helyt állunk bármilyen nehéz helyzetben is. Azért mondom, hogy ez egy jó hír, mert az aktuális tudásunk szerint az emberiség fele jó copinggal rendelkezik, a másik fele nem. Tehát, ha ez igaz, amit elképzelek, hogy végül is a jó megküzdés viselkedési képesség az a magány ellen is véd minket, akkor körülbelül az emberiségnek a fele az csak, amelyik bármikor magányossá válhat, és hát azért nem biztos, hogy mindegyiken, tehát mindenkinél bejön, vagy reméljük, hogy nem mindenkinél, vagy hogy ők is tudnak mit kezdeni vele.
Műsorunk első percében tisztáztuk tehát azt, hogy mi a magány, de hogyha erről beszéltünk, akkor talán kötelesek vagyunk arról is beszélni, hogy mi a boldogság.
Ja, igen. Igen, mert már volt szó róla. Ez megint látod egy olyan fogalom, amivel mindenkinek baja van. Még senki nem tudta pontosan meghatározni, hogy mi a boldogság, de állandóan foglalkozunk vele. Én már olyanokat is hallottam, meg olvastam, hogy az életünk célja, hogy boldogok legyünk. Olyannal is találkoztam, volt Amerikában ilyen, mikor felfedezték ezeket a boldogító gyógyszereket, voltak nem is kísérletek, rendelők, ahol azt kérdezték a pacienstől, hogy elég boldog, hanem akkor még írunk fel egy adaggal. De az, hogy mi a boldogság igazándiból, nagyon nehezen tudjuk meghatározni. Én imádom Huxleynak egy mondatát, a Pont és ellenpontban írja, én nagyon rég olvastam, 10 éves lehettem, azóta tudom. A boldogság hasonlít a kokszhoz. Melléktermék, amit valami egész más előállítása közben nyer az ember. Na hát én elgondolkoztam, nem tudom én, 15 évesen, és most, 50 évvel később, szinte 50 évvel később, azt mondom, hogy Huxley mondta ki a legjobban, hogy mi a boldogság. Valami különleges állapot, azt hiszem, hogy ritkán találkozunk vele, azzal, amit tényleg elképzelünk, hogy ilyen mennyei, ilyen nagyon harmonikus, ilyen nagyon felpesdítő állapot, de nem akkor érjük el, amikor valami módon törekszünk rá, mert hogyan tudnánk azt mi elérni, hanem úgy, hogy valami fontossal foglalkozunk, és ennek az eredménye lesz a boldogság. Esetleg szerelmesek vagyunk, tehát, hogy van egy olyan kapcsolatunk, de hogy valami olyan történik az életünkbe, aminek ez az eredménye. Van egy elmélet különben, az a Csíkszentmihályinak a flow elmélete, ugye az áramlat, és tulajdonképpen, hát a végén azért ki is mondja, bár indulásból nem ezzel indult, hogy talán amiről ő ír, talán az, hogy bármilyen tevékenységnek, vagy bármilyen rendkívüli kellemes lelki állapotnak, tehát bármilyen olyan kellemes foglalatosságnak, vagy érzésnek lehet egy olyan foka, amikor eljutunk arra a szinte ilyen lebegő állapotba, amit ő flónak nevez, és hogy valószínű, hogy ez a boldogság. Ennél többet a boldogságról nem valószínű, hogy tudjak mondani, illetve mesélni tudok, meghatározni. Nem hiszem, hogy jobban meg tudnám.
Igen, eszembe jutott egy kép most, és arról szeretnék beszélni, hogy két kutya beszélget, és azt mondja az egyik kutya, a nagyobbik kutya a kisebbiknek, hogy kicsi kutyám, egyszer meg fogunk halni, és erre a kicsi kutya azt mondja, hogy igen, de az egész többi napon élni fogunk.
Na ez az. Na igen.
Ildikó, befejezésül, ha már a magányról beszéltünk, egy percben, vannak-e a magánynak pozitív oldalai?
Igen, természetesen. Vannak, én magam nagyon szeretem a magányt, vagy néha nagyon szeretem a magányt. A magány az, amikor igazándiból szembe tudunk nézni magunkkal, amikor alkotni tudunk, amikor nagyon fontos dolgokkal tudunk foglalkozni, igazándiból magányban tudunk feltöltődni, teszem hozzá, ha van amiből. Tehát a magány lehet nagyon jó a belsőleg gazdag embernek.
Mit szoktál tenni, amikor magányos vagy? Egy mondatban kérlek.
Írok.
Ez tényleg egy mondat volt, Ildikó. Köszönjük szépen most már a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai Lélektükör, melynek műsorideje sajnos ezennel lejárt. Remélem, hogy a közeljövőben lesz még alkalmunk, hogy és lehetőségünk, hogy ezt a témát folytassuk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, Albert Ildikó, klinikai pszichológus, író és nem utolsó sorban műszaki munkatársam Dorin Tomán nevében is. Adósok vagyunk még a ma esti gondolattal, Popper Pétert idézve: az ember biztonságra és bizonyosságra vágyik, de egy napon rájön, hogy úgysem kapja meg, de ha ki tudja kerülni a cinizmus, a fanatizmus és a közöny csapdáit, akkor ugyan nagyon magányos lesz, de nagyon erős. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az elmúlt órában Albert Ildikót és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.